Elsüllyedt egy óriás komp Dél-Koreában, halálos áldozatok is vannak, csak nem 300-an eltűntek. Hatalmasat nőtt az építőipar, csak nem 30%-kal bővült februárban tavalyhoz képest. Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, 1944-ben ezen a napon kezdődött a gettósítás. Jó napot kívánok! Visszafoglalták a kelet-ukrajnai Kramatorszk katonai repülőterét, viszont elveszítették a Donyecki városházát az ukrán fegyveres erők. Korábbi híresztelések ellenére halálos áldozatokról egyelőre nem tudni, de fokozódik a feszültség. Egyre több egyenruhást látni, katonai hadoszlopok vonulnak az utakon. Az ukrán kormány szerint a szakadárok Putyin parancsait teljesítik, Oroszország ezt cáfolja.
Az ukrán erők a kedden indult terrorellenes műveletben visszaszerezték a kelet-ukrajnai Kramatorszk katonai repülőtér ellenőrzését az orosz barát szakadároktól. Az akcióban több szeparatistát is foglyulejtettek, erősítette meg éjjel az ukrán belügyminiszter egyik tanácsadója. A korábbi hírekkel ellentétben nem tudni halálos áldozatokról. A reptérfoglaló szakadárok közül is csak egy ember sérült meg. Az ukrán hatóságok kijelentették, a sikeres kramatorszki akció után más kelet-ukrajnai városokban is folytatják majd a terrorellenes műveletüket. Tegnap délelőtt ukrán páncélosok és különleges erők közelítették meg 40 kilométerre a kelet-ukrajnai Szlovjanszk városát, de egyelőre nem indítottak támadást. A városban több épület is az orosz szeparatisták kezében van. Azt kérik a helyiektől, hogy az ukrán belügyisek műveletei ellenére is maradjanak nyugodtak. Uraljuk a helyzetet, mindenki nyugodjon meg, az irányítás a mi kezünkben van. Mondja a maszkot viselő férfi, akinek az egyenruháján az egyik legismertebb orosz jelkép, a Szent György szalag van kitűzve. A kelet-ukrajnai településeken most már több mint egy hete tartják megszállás alatt az állami intézményeket és épületeket a fegyveres szeparatisták. Az oroszajkú felkelők népszavazást követelnek, és szuverén államot szeretnének létrehozni, akár Ukrajnán belül. A helyi orosz lakosság szerint sem az a cél, hogy elszakadjanak Ukrajnától, de nem bíznak az új kijevi kormányban, amely szerintük törvénytelenül jutott hatalomra. Nem engedik, hogy oroszul beszéljünk, hogy orosz tévét nézzünk. Sokan azt hiszik, hogy mi is elszakadáspártiak vagyunk, pedig mi nem Ukrajna ellen vagyunk, csak egy egységes országot szeretnénk, mint amilyen volt, mondja ez az asszony. Az ukrán kormány szerint a szakadárokat Oroszországból irányítják, és a fegyveresek Putyinának parancsait teljesítik. Moszkva továbbra is állítja, hogy nincsenek orosz katonák Kelet-Ukrajnában. Ukrajna a polgárháború szélén áll. Az ukrán hatóságoknak párbeszédet kell kezdeniük a lakossággal, és el kell ismerniük valamennyi etnikai csoport érdekeit. Remélem, hogy a hatóságok kellően józanok ahhoz, hogy elejét vegyék a konfliktus további kiszélesedésének, mondta az orosz kormányfő. Washington szerint Kijev jogosan indította el a terrorellenes belügyi akciót, bár hozzáteszik, nem ez a legjobb megoldás a válság kezelésére. Az Unió kül- és biztonságpolitikai biztosa Catherine Ashton tárgyalásra hívta az amerikai, orosz és ukrán külügyminisztert csütörtökre Genfbe, hogy megtárgyalják az Ukrajnában kialakult kritikus helyzetet. Közben az Unió vezetői újabb lehetséges szankciókról tárgyalnak Oroszországgal szemben.
Elsüllyedt egy hajó Dél-Korea nyugati partjainál. A kompon 477-en utaztak, köztük 324 diák, akik egy kiránduláson vettek részt. A mentési akció nagy erőkkel tart, de 300 utast, zömében a középiskolás csoport tagjait még nem találták meg. A hatóságok eddig két halottról tudnak, de attól tartanak, hogy ez a szám sokkal nagyobb lehet. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tragédiát.
Speciális kosarak segítségével helikopterekkel mentik a diákokat a süllyedő hajóról. Az oldalára fordult hajó külső felén másznak a parti őrség emberei egyik emeletről a másikra, hogy segítsék a légimentést. A dél-koreai hatóságok minden elérhető eszközt és embert bevetettek a mentésben. 18 helikoptert küldtünk a térségbe. Hozzájuk csatlakoztak a tűzoltók, a parti őrség és a rendőrség. A parti őrség 34, a hadsereg 24 hajóját mobilizáltuk, mondja a miniszter. A szerencsétlenül jártak, az alig több mint 10 fokos vízben várták, hogy kimentsék őket. Sokan nagyon áthűltek, ezért már a mentőhajó fedélzetén orvos és melegtakaró várta őket. A kimentett utasok beszámolói szerint, amint megtörtént a baj, azt mondták nekik, hogy üljenek le és várjanak, de semmiképpen se ugorjanak a tengerbe. A víz ugyanakkor nagyon gyorsan ömlött be a hajótestbe, a komp ráadásul erősen billegett, ami miatt az utasok nem tudták, hogy melyik irányba menekülhetnek. Amikor a hajó elkezdett dőlni, úgy gondoltuk, menekülünk, ahogy tudunk, de továbbra is azt az utasítást kaptuk, hogy ne tegyünk semmit. Aggódom, mi van azokkal, akik a szobákban rekedtek, mondja ez a túlélő. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát. Az egyik kimentett utas azt mondta, hogy ütközéshez hasonló hangot hallott, majd a hajó elkezdett oldalára dőlni és süllyedni. 2 óra leforgása alatt fejtetőre állt, és szinte teljesen víz alá merült. Egyes jelentések szerint a komp zátonyra futott, de voltak olyan hírek, hogy léket is kapott. A diákok szülei kétségbe esetten próbálnak kapcsolatba kerülni a gyerekeikkel. Egyelőre senki sem tudja, hogy a gyereke eltűnt-e a balesetben, vagy már kimentették. Nagyon ideges vagyok. Még a jól képzett katonákat is megviseli, ha hajótörés szenvednek. Milyen sokkot élhettek most át a gyerekeink. Biztosan szörnyen érzik magukat, mi pedig még annál is rosszabbul, mondja az egyik szülő. A gyerekek hozzátartozóit abba a partmenti városba szállítják, ahova mentőalakulatok a túlélőket viszik.
Az országgyűlési választáson az emberek igent mondtak az új gazdaságpolitikára, amelynek célja egy munkaalapú, nem pedig spekuláció alapú gazdaság felépítése. Értékelte a választási eredményt Orbán Viktor miniszterelnök, a szakma kiváló tanulója és az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjének záró ünnepségén. Orbán Viktor kifejtette, Magyarország jól döntött, amikor bevezette a duális képzési rendszert. Ezzel a kormány, valamint a kereskedelmi és iparkamara célja az volt, hogy a szakiskolák ne a munkanélküliek, hanem a munkából élők számát növeljék. Olyan mesterségek, olyan szaktudás birtokába kerüljenek a fiatalok, amelyre a gazdaság szereplőinek szüksége van, tette hozzá a kormányfő.
És a magyar szakemberek ma az ország legfontosabb versenyelőnyét jelentik. Hogy ez így is maradjon, ez elsősorban önökön, az önök tudásán, elkötelezettségén és munkáján múlik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a szakképzési rendszer az alapja, ez adja az alapját Magyarország munkára épülő gazdaságpolitikájának, ezért a kamarával egy megállapodás küszöbén állunk arról, hogy a 2014 és 20-as fejlesztési időszakban több 10 milliárd forintot fordítsunk a hazai szakképzési rendszer fejlesztésére.
Ugrásszerűen nőtt az építőipar teljesítménye februárban, több mint 28%-kal szárnyalta túl az egy évvel korábbit. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a jelentős bővülés elsősorban az ipari beruházásoknak, az út- és vasútépítési munkáknak, valamint a közműfejlesztéseknek köszönhető. Kedvező hír, hogy sokkal több megrendelést kapnak és új szerződést kötnek az építőipari vállalkozások, mint egy éve. Szakértők arra számítanak, hogy idén 2 számjegyű, vagyis 10%-nál nagyobb mértékben nőhet az építőipar teljesítménye. Elemzők szerint ez is segíthet abban, hogy a gazdasági növekedés elérje, sőt, akár meg is haladja a kormány által tervezett 2%-os szintet. A holokauszt magyarországi áldozataira emlékeznek ma országszerte. 2001 óta minden évben április 16-án tartják a holokauszt áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettó bazárása. A cipők a Dunaparton emlékműnél Áder János köztársasági elnök fejet hajtott az áldozatok emléke előtt. Elhelyezte az emlékezés köveit és mécsesét, gyújtott Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes és Pokorni Zoltán a Fidesz alelnöke, aki még oktatási miniszterként javasolta, hogy ez a nap legyen a magyarországi áldozatok iskolai emléknapja, ne az auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulója.
Mi azért választottuk ezt a napot, mert ez a magyar eseményekhez kötődik, nem egy európai, távoli európai város, távoli ország ügyének tekintjük a holokausztot, hanem a magyar történelem részének, ahogyan magyarok voltak a gyilkosok, és magyarok voltak az áldozatok is. Tehát ez a mi ügyünk, ez nem egy távoli történelmi kérdés.
Kevesebb ülőhelyet, de több szakértői páholyt alakítottak ki a parlament alsóházi üléstermében. Az elmúlt 3 hónapban több tucat asztalos dolgozott az átalakításon. A férőhelyek mellett megújultak a terem páholyai, új mobil miniszteri asztalokat építettek, az elnöki pulpitus pedig új díszítést kapott.
Így nézett ki a parlament alsóházi ülésterme. Pontosan 436 hely volt benne. A terem zsúfolt volt, a képviselők ezért csak szűkösen tudtak mozogni. Januárban kezdték el a munkálatokat. Az új választási törvény értelmében ugyanis a jövőben csak 199 képviselője lesz az országgyűlésnek. Először megbontották a széksorokat, és elkezdődtek a műemléki helyreállítások is. És így néz ki most az alsóházi ülésterem. A legnagyobb változás, hogy most már csak 244 hely van benne, ezzel átláthatóbb és tágasabb lett a terem. Megújultak a páholyok is, amelyek új mellvédet is kaptak. Az átalakításon több tucat asztalos dolgozott.
Kibontásra került a hetedik sor teljes mértékben, a hatodik sor részlegesen, ezáltal az ülésterem átjárhatósága, körbejárhatósága biztosítva lett, egy sokkal tágasabb, úgymond szellősebb ülésterem alakult ki.
Az átalakításnak köszönhetően körüljárhatóvá vált a patkó, így 8 szakértői páholyt is kialakítottak. Az átépítés után 8 helyet biztosítanak a mozgáskorlátozottaknak is.
Úgy sikerült megoldanunk, hogy a közlekedési útvonalakat tudtunk biztosítani, és kényelmesebb közlekedési útvonalakat a termen belül, amelyek korábban nem voltak lehetségesek.
Az Országház alsóházi ülésterme 48 millió forintból újult meg.
Az országgyűlés történetében most először nemzetiségi szószólók képviselhetik majd a kisebbségek érdekeit, így ők is helyet kapnak majd az ülésteremben. A 45 plusz székből 13-on foglalhatnak majd helyet. Az alakuló ülés várhatóan május elején lesz, így a képviselők legkorábban akkor vehetik birtokba az üléstermet. A híradót Révai Viktória tudósította a parlamentből.
Újabb lehetséges jelölttel bővült a baloldali névsor. Karácsony Gergely vállalná, hogy főpolgármester jelölt legyen. A Párbeszéd Magyarországért párt politikusának azonban az az egyik feltétele, hogy a személyéről állapodjanak meg a baloldali pártok. Kérdés azonban, hogy lesz-e egyáltalán közös baloldali jelölt. Az MSZP ugyanis már korábban döntött, Horváth Csabát indítja az önkormányzati választáson.
Győzünk az országban, és ezért győzünk Budapesten is. Győzünk tavasszal, és győzünk ősszel.
Nagy lelkesedéssel beszélt a győzelemről Horváth Csaba az MSZP januári nagygyűlésén. A szocialisták már tavaly ősszel döntöttek arról, hogy őt jelölik főpolgármesternek. Horváth Csaba azóta többször kijelentette, a többi baloldali párt támogatására is számít. Az országgyűlési választáson elszenvedett vereség után azonban több az MSZP-vel korábban szövetséges politikus kijelentette, nem tartják alkalmasnak Horváth Csabát. Erről beszélt Jávor Benedek, az Együtt PM társelnöke.
Horváth Csabát mi nem tartjuk olyan jelöltnek, aki a mi meglátásunk szerint képes a választók széles körét az ellenzék mellé állítani.
Mondtam, és Bajnai Gordon is.
Hogy még az alkalmas jelöltet nem találta meg a demokratikus ellenzék.
A volt miniszterelnök véleménye azért különösen érdekes, mert sajtóhírek szóltak arról, hogy ő lehetne a baloldal főpolgármester jelöltje. Bajnai Gordon cáfolta, hogy ilyen ambíciói lennének, de egy múlt heti interjúban azt mondta, hogy szívesen támogatna egy jó jelöltet.
Múlt héten felmerült a neved, mint főpolgármester jelölt.
Nem akar újabb vitákat, de ha megállapodnának a baloldali pártok, akkor vállalná a jelöltséget. Erre utalt hétfőn az LTV-ben Karácsony Gergely, a Bajnai Gordon féle pártszövetség egyik legismertebb politikusa.
A budapesti politika foglalkoztat. Én nagyon szeretem Budapestet, és szerintem pont annak a politikának, amiben én hiszek, az annak Budapesten van keresni valója nagyon sok szempontból.
Tavaly hónapokig tartó verseny volt a baloldalon, hogy együtt vagy külön induljanak a választáson, és hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. Most a főpolgármester jelöltség miatt indulhat újabb versengés. Az MSZP jelöltje jelenleg Horváth Csaba. Bajnai Gordon pártszövetsége közös baloldali jelöltet támogatna, de hivatalosan még nem neveztek meg senkit. Az kiderült, hogy Karácsony Gergely feltételekkel, de vállalná. Kérdeztük Gyurcsány Ferenc pártját, hogy ők kit támogatnak majd, de nem kaptunk választ. Fodor Gábor, a liberálisok elnöke pedig azt írta, örül minden új jelöltnek, mert ezzel színesebb és szélesebb verseny kezdődhet. Ők még nem döntöttek arról, hogy kivel kötnek szövetséget az önkormányzati választáson.
Megnyílt Pécsen az a kiállítás, amely Leonardo da Vinci majdnem 60 mérethű találmányát mutatja be a közönségnek. A szervezők szerint ez nem csak Magyarország, de egész Európa minden eddiginél nagyobb és teljesebb Leonardo tárlata. Az interaktív kiállítás majdnem 1500 négyzetméteren, két helyszínen várja látogatóit szeptember végéig.
Bye.
Bár a megnyitó előtt turistákkal telt meg Pécs főtere, volt, aki csak a kiállítás miatt érkezett a városba.
Partányi fürdőből megyünk Pestre haza, és az a célja, hogy megnézzük, most a két múzeum fog következni.
A reneszánsz felvonulást követően a Firenzei Tudománytörténeti Múzeum kutatója tartott tárlatvezetést. Giovanni di Pascal szerint a kiállítás egyik gyöngyszeme, ez a több mint 600 éves tervek alapján készült automobil.
Leonardo volt az első, aki valóban működővé tudta tenni ezt a modellt.
Az interaktív tárlat két helyszínen majdnem 1500 négyzetméteren mutatja be a találmányokat, amelyekkel Leonardo da Vinci messze megelőzte saját korát.
60 olyan tárgyat láthatunk itt a tárlaton, amit Leonardo a 15. században megálmodott, elképzelt, de annak idején nem lehetett megvalósítani, mert hogy nem voltak hozzá megfelelő anyagok, nem volt hozzá megfelelő technika.
A pécsi számít Európában a legnagyobb, tartalmában leggazdagabb Leonardo tárlat.
Európában ilyen összetételben nem volt Leonardo kiállítás, tehát a Leonardo Lókolosszus, illetve a két múzeumi kiállítás, amit ugye hamarosan megnyitunk, így együtt európai kontinensen még nem volt, tehát mindenképpen egy úttörő helyzetbe került Pécs ilyen szempontból.
A pécsi Leonardo kiállításra a város főterén felállított 8,5 méter magas szforzaló szobor, a Kolosszus hívja fel a figyelmet. A kiállítást szeptember 30-áig lehet látogatni a Papnövelde utcai Modern Magyar Képtárban és a Káptalan utcai Martin Ferenc Múzeumban.
Újra van áram a Liszt-Ferenc repülőtér 2B termináljan, miután a szakembereknek sikerült kijavítani a hibát. Hajnali 4:30-kor ment el az áram, miután a terminál áramelosztó rendszere meghibásodott, és emiatt a teljes kapacitást át kellett tenni a 2A-ra. A hajnali járatok 30-40 perces késéssel indultak el. Az áramszolgáltatás reggel 7:30-kor helyreállt. A repülőtéren már nincsenek késések, nyilatkozta a Budapest Airport szóvivő helyettese. Sport, majd időjárás jelentés következik. Legközelebb 16 óra 20 perckor jelentkezünk híradóval. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket, a délutáni órákban egyre szeszélyesebbé válik az időjárás. A felettünk lévő hideg légtömegben egyre több gomoly felhő képződik, miközben tőlünk délre, délkeletre egy ciklon is kialakul, ez majd estétől befolyásolja időjárásunkat. A délutáni órákban elsősorban a Duna vonalában és a Dunántúl keleti részén záporok, néhol zivatarok alakulnak ki, itt-ott jégdarával, hódarával. Az északi Kárpátokban és az Alpokban hózápor is lehet, és egyre több felé lesz erős, időnként viharos az északi szél. Az éjszakai órákban elsősorban a déli területeken többfelé elered majd az eső is, északon lesz vékonyabb a felhőzet, ott néhol esetleg még lehet talajmenti fagy. Holnap napközben északon számítunk a kellemesebb, naposabb időre, délen sok lesz a felhő, és itt továbbra is lehet kisebb eső. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!